Na, imádkozzunk, és akkor nézzük meg az igét. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy közöttünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy dicsérhetünk, Uram, hogy feltámadtál, és élsz, hogy uralkodsz, Uram, hogy minden hatalom neked adatot menjen is földön. Uram, mi fejet hajtunk előtted, Uram, mi szeretnénk keresni az arcodat ma este. Kérjük, hogy érints meg minket, Uram, szólj hozzánk, és Uram, hogyha mi bennünk van olyan út, ami nem az igét szerint való, akkor tegyél helyre minket, Uram. Vizsgáld meg a szívünket, Uram, és kérlek, hogy az igéd által mosd meg a lábunkat újra, Uram, hogy mert szükségünk van rá, Uram. Köszönöm, hogy Te vagy az igazság, Uram, neked mindig igazad van, Uram, az igéd az nem téved. Segíts, Uram, hogy alárendeljük magunkat a Te szavadnak, a Te rendelkezéseidnek, Uram, a Te vágyaidnak, Uram. Kérjük, hogy törzs be a lelkeddel minket. Áld meg minket azon felül, ahogy kérjük, vagy el tudjuk képzelni, Uram. És imádkozom, hogy ha valamit konkrétan hallanunk kell ma este, akkor hadd legyen fülünk rá, Jézus. Hadd halljuk meg a Te szavadat, Uram. A Te szíved szerint, Uram. És köszönöm, hogy kérhetünk erre, Jézus. Amen. Amen. Na, a 119. Zsoltárt lesz ma. Azt kezdjük. Nem fogjuk végigvenni. Hát én nagyon-nagyon szeretem ezt a Zsoltárt. Azt gondolnám, hogy ez a zsoltároknak az égköve. Tehát egy különleges zsoltár. Sokan Dávidnak tulajdonítják, bár nincs megcímezve. Tehát így nem tudjuk, hogy ki írta biztosan. Hát ha annyira fontos lenne tudni, akkor ott lenne, de nincs. De úgy tartják sokan, hogy ez nem egyszerre íródott, hanem hosszabb ideig. Ezt abból is lehet gondolni, hogy nem egy gondolatláncot követ az egész zsoltár, hanem egy téma körül íródott, de külön-külön egységeket képez. Ez egy akrosztikus zsoltár, ami azt jelenti, hogy a héber ABC-nek a betűrendjéhez igazodik, 22 részből áll, ahogy a héber ABC is, és minden egyes rész, ami 8 versből áll, egy-egy betűnek van szentelve ABC sorrendben a héber ABC szerint, és abban a részben a 8 vers a héber eredeti nyelven azokkal a betűkkel kezdődik. Így ez egy gyönyörű költői mű egyébként, zseniális szerzemény, és azt az érzést kelti az emberben, hogy A-tól Z-ig összefoglalja az adott témát. Mi a Zsoltár témája? Ez Isten és Isten szavának a magasztalása. 176 vers, ami jó hosszú, és abból 171 Isten igéjét valamilyen formában említi. Szinte minden vers Isten igéjéről szól ebben a Zsoltárban. 8 ilyen szó van, amit használ a Zsoltáros, 8 héber szóval írja le Isten igét. Az első az a törvény, vagy törvényed, ez a héber tóra szó, ami lehet parancsolat, vagy lehet az egész törvénykönyv. Aztán a te igéd, ezt is sokszor olvassuk ebben a Zsoltárban, ez a héber dabár szó, vagy ott vannak a döntéseid, ott van az intelmeid, a parancsolatod, a rendelkezéseid és beszéded. Ezek azok a szavak, amiket ez a Zsoltár használ. Ez a Zsoltár Isten igéjéről szól. És szinte fáradhatatlanul, hosszasan beszél Isten igéjének a munkájáról, Isten igéjének a csodájáról, Isten igéjének a szépségéről. És érte olyan vád már ezt a Zsoltárt, hogy ez nem is Istent, hanem Isten igéjét magasztalja, hogy Isten helyett Istent igéjét imádja, és azt gondolom, hogy ez tévedés, mert minden esetben, amikor hivatkozik Isten igéjére, akkor a szerzőről beszél. A negyedik verstől kezdve ez a Zsoltár gyakorlatilag egy imádság. Istennek van címezve, és amikor Isten igéjét dicséri, akkor Istent dicséri. Volt már olyan vád, ami a Golgotát is érte, hogy a Golgota megváltoztatta a Szent Háromságnak a tanát, hogy már nem Atya, Fiú, Szent Lélek, hanem Atya, Fiú, Szent Ige. Mert hogy olyan fontos a Golgotákon belül Isten igéje is. Nem igaz a vád, a Szent Háromságot nem lett megváltoztatva, de valóban annyira fontos Isten igéje, ami azt gondolom, hogy teljesen helyén való Isten szíve szerint, mert azt mondja az igéje, hogy ő az ő szavát a saját neve fölé emelte. Tehát nagyon nagy tekintélyt ad Isten a saját igéjének, és azt mondja, hogy ez az ég és a föld elmúlik, de az én igéim megmaradnak. Nem múlik belőle egy ióta sem, hogy benne teljesedjék. Ez egy témáról szól ez a Zsoltár, de nagyon sok oldalról megemlíti ezt a témát. Egyáltalán nem unalmas így olvasni, hanem nagyon sokszínűen írja le. Ugye említettem, hogy ez a leghosszabb Zsoltár, de egyben a leghosszabb fejezete is a Bibliának. De micsoda kincsestára ez Isten igéjének. Volt egy Thomas Manton nevezetű prédikátor, egy puritán prédikátor, aki 3 kötetet írt erről az egy zsoltárról. Egyenként 500-600 oldalas műről van szó, tehát 1500 oldalt írt erről az egy zsoltárról. Mert annyira gazdag Isten igéje. Luther mondta egyébként, hogy az egész világot odaadná cserébe, hogy de ebből a zsoltárból egy igeverset sem. Annyira kincsnek tartotta ezt a zsoltárt. Voltak, akik kívülről megtanulták, csak párat találtam erre példának, William Wilberforce, aki egyébként a brit birodalomban harcolt azért, hogy a rabszolgákat felszabadítsa, és sikerrel is járt, kívülről megtanulta ezt a zsoltárt, a 119-es zsoltárt. Vagy David Livingstone, aki egy misszionárius volt az afrikai kontinensen, egy nagyon különleges embere Istennek, ő is fejből tudta. Vagy volt egy George Wishart nevezetű püspök, aki 17. században az edinburghi püspökséget vezette, és ki akarták végezni az ő protestáns hite miatt, és amikor az utolsó kérés jogának megkérte azt, hogy énekeljék el neki a 119. zsoltárt, akkor a zsoltár 2/3-áig jutottak csak, mert odaért végül a lovas futár, és megkapta a kegyelmi végzést. Olyan hosszasan tartott ez a zsoltár. Én nem tudom, hogy ti hogy viszonyultok ehhez a zsoltárhoz, de én emlékszem, hogy sokszor szükségből direkt ide lapoztam és elolvastam, mert amikor lent volt az én lelkem, vagy nehéznek éreztem a szívemet, akkor csak ide lapoztam, és Isten ezen keresztül olyan sokszor felemelt. Csak olvastam a zsoltárt, és Isten visszavitt a szememet az igazságra. Na, nézzük meg az első részt, az első verstől a 8. versig. Ez a héber alef betűnek van szentelve. Olvasom nektek. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek, boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet, megtartom rendelkezéseit, ne hagyj el engem soha. Ugye ez a rész, ez arról az áldásról beszél, ami egy ember életén van, aki Isten igéje szerint él. Én nem tudom, hogy ti mennyire látjátok ezt a saját életetekben, de ez annyira evidens. Minden ember számára, aki Isten igéjének alárendeli az életét, az áldások között jár. És ezt mondja az első vers, hogy boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akiknek az útja tökéletes. Hát nem tudom, hogy ismertek olyan embert, akiknek az élete tökéletes, de én kimerelök a listámmal egy személynél. Jézus Krisztus az, akinek az útja tökéletes. De azt gondolom, hogyha jobban értjük ennek a szónak a jelentését, akkor tudjuk, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy valaki tökéletes, hanem azt mondja, hogy akinek az útja tiszta. Akinek az útja tiszta, azok az áldottak, azok a boldog emberek, akik Isten igéje szerint élnek. A világ azt gondolná, hogy milyen unalmas Isten igéje szerint élni, nem? Hogy egy csomó dolgot nem lehet csinálni, sótlan, szórakozós nélküli, hogy mi abba a buli, és valójában mi hívők tudjuk, hogy ez nem így van, hanem Isten igéje szerint való élet az egy áldott élet. Isten annyira megáld minket, amikor az ő akarata szerint élünk. Igazából már statisztikailag is igazolták, hogy azok az emberek, akik Isten igéjét megtartják, akár nem is hívőként, hanem csak emberek, akik átveszik ezeket a rendelkezéseket, megtapasztalják azoknak az áldásait, a passzív áldásokat, amik Isten igéhez és rendelkezéseihez vannak csatolva. Boldog az az ember, akinek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Istennek kell megmutatni nekünk, hogy hogyan éljünk, mivel ő az élet szerzője. És mitől tiszta egy embernek az élete? Hát azt gondolom, hogy pont Isten igéjétől. Hogyha valaki Isten igéjében jár, az tiszta életet él. Isten igéje tisztít meg minket. Én emlékszem, hogy hogyan változtatta meg Isten az én életemet azáltal, hogy elkezdtem olvasni az Úr igéjét, és megismertem azokat a szavakat, azokat a parancsolatokat, azokat a verseket, azokat az ígéreteket, amit Isten nekem írt le oda. És nagyon átformálta Isten az életemet. Azt olvassuk itt a 2. versben, boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Boldogok, akik megfogadják intelmeit. Ez a boldog szó, ez ugyanaz lehet, amit mondunk, hogy áldott. Áldott az az ember, aki teljes szívvel keresi őt. Isten, amikor megalkotta az ő igéjét, akkor az a vágy volt benne, hogy megáldjon minket ezzel. Azért adta nekünk ezt az igét, hogy ha e szerint élünk, ha teljes szívvel keressük őt az igében, hogy megáldhasson minket, hogy áldottak legyünk. Mennyire szeret Isten, gondoljátok el, hogy nekünk adta az igét, és az évszázadok során nagyon sok veszély fenyegette az igét, hogy fennmaradhasson, és Isten végig megtartotta. És ma itt lehet a kezünkben, emberek az életüket adták azért, hogy ez az ige ma a kezünkbe lehessen. Hogy a mi nyelvünkre le legyen fordítva az ige. És micsoda áldás az a sok kincs, ami Isten igében ott található számunkra. Ezzel akar Isten minket megáldani. Azt mondja, hogy boldogok, akik megfogadják intelmeit. Ezek az intelmek, ezek nem falak, amik közé be akar zárni Isten, hogy segítség, ebből nem tudok kitörni, hanem Isten intelmei azok védelmet jelentenek, hogy olyan dolgoktól megóvjon Isten, ami kárt okozna nekünk. Ezek az intelmek nem ellenünk vannak, hanem értünk vannak. És azt mondja itt, hogy boldogok, akik megfogadják intelmeit. Én azt gondolom, hogy sokszor, különösen azok, akik már 5, 6, 7, 8, 10 éve keresztények, be tudják magukat egy bizonyos értelembe csapni azzal, hogy hogy hallgatják az igét, akár tudják kívülről, akár tudják, hogy mi az igevers, hogy hol található a Bibliában. Azt gondolom én sokszor, hogy ez elég. Pedig azt mondja Isten igéje, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek az Úr igéjének. Jézus mondott egy példázatot, hogy van egy ember, aki hallgatja Jézus beszédeit, elmegy és megcselekszi azokat, az olyan ember, aki sziklára építette a házát. De ül azon a Isten tiszteleten egy másik ember is, aki meghallgatja Isten igéjét, hazamegy, de nem törődik azzal, nem teljesíti, őt nem áldja meg Isten igéje, csak azért, mert hallotta, az ez az ember, mintha homokra építené a házát, és amikor jön a vihar, akkor kiderült, hogy melyikük tartotta meg Isten igéjét. Érdemes néha megvizsgálnunk a saját szívünket, hogy vajon mi nem csak hallgatói vagyunk-e Isten igéjének, hanem cselekvői is, hogy megtartjuk-e az Úr rendelkezéseit. És teljes szívvel keressük őt. Én azt gondolom, hogy sokféle módja lehet annak, hogy teljes szívvel keressük Istent, de van egy nagyon kézzel fogható módja, hogy vajon tanulmányozzuk-e Isten igéjét. Teljes szívvel. Hogy oda tesszük-e magunkat, hogy tanulmányozzuk. Lehetne ezt teljes szívvel keresni Istent imában, bőjtben, szolgálatban, dicséretben. De ezek sem választhatók el attól, hogy ott vagyunk Isten igéjében. Én azt gondolom, hogy minket arra szánt Isten, hogy mi egy könyv emberei legyünk. Lehet más könyvet olvasni, ne csak egy könyved legyen otthon, de az a lényeg, hogy minket egy könyvről ismerjenek, Isten igéjéről. Én emlékszem, amikor megtértem, akkor még nem voltak kütyük, amiről lehetett volna olvasni Isten igéjét. Nem voltak ilyen érintőképernyős telefonok 10x évvel ezelőtt. És mindenhova magammal vittem a Bibliát. De amikor bejöttek ezek a kütyük, akkor, és eltelt pár év, akkor az ember már, vagy magamon már nem a Bibliámat, hanem a telefonomat kerestem, hogy jaj, mintha mesztelenül hagynám el az otthonomat, ha nincs nálam. Korábban a Bibliámmal voltam így. És én mennyire szeretném, hogy megint így legyen, hogy az ige mindenhova velem jön. Hogy elvigyem a Bibliát akár a táskámban, akár sétálni megyek, hogy ha van 5 percem valahol várni, akkor elő tudjam venni, és engedjem, hogy Isten ott is erősítsen és szóljon hozzám az igé által. Hogy teljes szívvel keresessem őt. Nem egy hidegfejű tanulmányozásról van szó, hanem Isten az ő igéjében megmutatja saját magát. Mennyire más úgy olvasni Isten igéjét, hogy nem információt gyűjtök, hanem magát Istent ismerhetem meg, Istennek a vágyait. Az egyik legnagyobb áldása szerintem ennek a 119. Zsoltárnak, hogy felépíti bennünk azt a szenvedélyes vágyat Isten igéje iránt, aminek lennie kell. Ha egy olyan ember olvassa el, aki még nem érzi magában azt a vágyat Isten igéje iránt, ami szeretne, ha olvassa ezt a Zsoltárt, ez a Zsoltár építi fel. Én azt gondolom, hogy azok a dolgok, amit a Zsoltáros leír, hogy mit tud megtenni Isten igéje az ember életében, azok meghozzák a kedvet, hogy tanulmányozza valaki Isten igéjét. Így olvassuk tovább. Nem követnek el álnokságot, 3. vers, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák, bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra, tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Ez a Zsoltár író annyira átjön az ő szavaiból, hogy mennyire vágyik Isten igéje iránt. És innentől kezdve a Zsoltár egészen az utolsó versig imádság, Istennek szól, Istenhez írja. És azt mondja, hogy megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Ezt írhatta volna, vagy mondhatta volna a Zsoltár író egy hidegszívű, kemény zsarnokról is. Hogy te, Uram, te megparancsoltad, hogy minden szavadat pontosan megtartsák. Voltak ilyen királyok, a Bibliában is olvasunk ilyenről. Ha valaki nem engedelmeskedett, levágták. De Isten nem ilyen. Ő megparancsolta, hogy minden rendelkezését pontosan tartsák meg. Azért, mert abban van az áldás nekünk. Elültette a fákat az édenkertben Isten Ádám és Évának, és azt mondta, hogy mindenről ehettek, arról az egyről nem. De nem azért tiltotta el Isten attól, mert az volt számára a legjobb áldás, hanem attól az volt a legveszélyesebb számára. És minden áldást megosztott vele. Isten igéjében a parancsolatok, az iránymutatások, a rendelkezések mind arra szólnak, hogy minket Isten megáldhasson. Hallottad már az ilyen vádakat Isten igével szemben? Én sokszor hallottam, hogy hát én nem olvasom Isten igét, mert nem, olyan nehéz érteni. Vagy hogyha valaki magyarázza, akkor nem tudom elfogadni, mert valaki így magyarázza, valaki meg úgy magyarázza. Én nem értek egyet ezzel. Én azt gondolom, hogy Isten igének persze vannak olyan részei, amit nem könnyű érteni. De amiről szól, ami a tartalmi üzenete Isten igének, azt nem nehéz érteni. Azt egy gyermek is megérti. Isten egy gyermeknek is kinyilatkoztatja magát. Lehet, hogy egy tudósnak beletörik a bicskája, de akkor amiatt, mert Isten igéje nem a testnek szól, hanem a léleknek. Ez nem egy testnek szóló üzenet, hanem a lélek emberének. De ha valaki így nyitott szívvel közeledik felé, meg fogja érteni Isten igéjének üzenetét. És a magyarázatokkal szemben, nem tudom, hogy hallottad ezt a kritikát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt így kell érteni. Ez az, amikor valaki magyarázza az igét. Én azt gondolom, hogy mindig onnan tudjuk, hogy az a magyarázat helytálló-e, hogy összhangban van-e az ige más részeinek magyarázatával. Mert Isten igéje a legjobb kommentár Isten igéjéhez. És hogyha valamit nem értek Isten igéjén belül, sokszor az ige egy másik része az, ami megadja rá a magyarázatot. Így van. És ezért nagyon veszélyes, hogyha van egy igevers, és én azt kiveszem a helyéről, és önmagában nézem meg. Mert az igeversek nem csak úgy lebegnek a világűrbe, hanem ott vannak egy szövegkörnyezetben, ott vannak egy levélben, és az a levél szól valamiről, az a fejezet szól valamiről, és ennek a helyében, vagy ennek a szövegkörnyezetében tudom értelmezni azt az igeverset. Isten vágya az, hogy az ő rendelkezéseit pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Bárcsak álhatatosan járhatnék. Volt már ilyen imádság benned is, hogy ó, Uram, bárcsak sikerülne járni a te útjaidon. Én annyiszor szembesülök a saját alkalmatlanságommal, hogy úgy éljek, ahogy Isten szeretné. Ahogy Pál is írja, hogy én szeretem a jót tenni, de a testemben azt látom, hogy a rosszat teszem. És én hálás vagyok azzal kapcsolatban, hogy Isten igéje nagyon őszinte. Hogy nem egy olyan illúziót épít fel, mintha itt mindenkinek sikerülne, csak nekem nem, hanem látom, hogy a nagy hősök is küzdöttek, hogy nehéz volt megmaradniuk Isten igéjén, Isten útjain. És azt mondja itt a Zsoltáros, azt imádkozz, hogy Uram, bárcsak segítenél nekem a te útjaidon járni. Ez egy annyira helyes imádság szerintem, ahogy Dávid mondja Istennek, hogy Uram, taníts meg engem járni a te útjaidon. És igazából ez a kereszténységünk szépsége. Mert azt mondja Jézus is a tanítványainak, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Aki megmarad én bennem, abban ott leszek én, abban megmaradok. Ha megmaradok én bennem, én megmaradok ti bennetek, és gyümölcsöt fogtok teremni, mondja Jézus. Jézus még hozzá is teszi, hogy nélkülem semmit nem tudtok tenni. De akiben megmaradnak az én beszédeim, azok gyümölcsöt teremnek Istennek. Gyümölcsöt teremnek. Bárcsak álhatatosan járhatnék. Ez egy jó ima. 10 szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet, megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. 10 szívből adok hálát neked. Én azt gondolom, hogy helyes dolog tisztaságért imádkozni. Azt mondja itt a Zsoltár is, hogy Uram, bárcsak tiszta szívből adhatnék neked hálát. Én azt gondolom, hogy szükségünk van egy tiszta szívre, és újra arra van szükségünk, hogy Isten megtisztítsa a szívünket. Emlékeztek, amikor Pétert Jézus meg akarta mosni, Péter lábát, Péter ellen állt. És utána megbeszélték a dolgot, Jézus mondta, hogy ha nem moshatom meg a lábat, semmi között hozzám Péter. Na jó Jézus, akkor most meg engem tetőtől talpig, mondta Péter Jézusnak. Mire Jézus válasza az volt, hogy Péter, te már tiszta vagy az ige által, amit szóltam hozzád. Csak a lábad koszos, azt kell, hogy megmossam. Én azt gondolom, hogy ahogy Pétert megmosta Jézus az ő szavával, minket is megmosott Jézus az ő szavával, mi már tiszták vagyunk, csak a lábunk koszolódik be, úgymond. Ahogy a világban járunk, bizonyos kosz ránk tapad, és szükségünk van arra, hogy újra és újra megmossuk magunkat Isten igében. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy napi időnk legyen Isten igében, hogy Isten igéje megmossa a gondolatainkat, hogy visszategyen újra arra a helyre, ahol állnunk kell. Na, a második rész, nem fogjuk végigvenni, mielőtt én megijedtek, hogy hajnali 6-ig itt leszünk, nem fogjuk végigvenni ma, de egy pár szakaszt nézzünk meg. A második, az a bet héber szónak van szentelve, ahol minden sor ezzel a héber betűvel kezdődik az eredetiben. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre, ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek, utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Ez a tiszta élet, amiről itt beszél ebben a fejezetben a Zsoltár író, minden sor a héber bet szóval kezdődik, aminek a fordítása az, hogy otthon. Amiről ez a fejezet szól az, hogy a Zsoltár író keresi Istent, hogy hogy lehetne az ő szíve otthon Isten igéjének a számára. D.L. Moody mondta azt, hogy ez a könyv távol tud tartani minket a bűntől. És a bűn távol tud tartani minket ettől a könyvtől. Én azt gondolom, hogy tanít minket Isten ebben a Zsoltárban is arra, hogy tartsuk magunkat közel Isten igéjéhez, hogy a bűn távol maradjon tőlünk. Azt mondja itt a 9. vers, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Ez már akkor is nagy kérdés volt. Számomra néha ez így talány ma, a mai világot nézve, hogy hogy tud ma egy fiatal megállni Isten akaratában? Hogy nem sodorja el a világ? És ez már akkor is kérdés volt, és ma is kérdés, de itt a válasz. Úgy, hogy megtartja igédet. Gondoljátok el, hogy milyen kihívásokat szembesül egy ifjú manapság. Hát elég sok olyan kísértés éri, amivel szembe kell néznie. Ugye tele van energiával, tele van tetvágyal, de bölcsesség még kevés van benne. Tele van függetlenségi vágyal, de élettapasztalata az még nincs sok. Lehet, hogy a teste már szexuálisan érett, de még nincs morálisan készen. Vagy nincs lelkileg érett ahhoz, hogy ezt a helyzetet kezelje. Trendek vannak, sodró irányzatok, közben ott vannak a többi tinédzserek, akiktől állandó nyomás jön, iránykeresés, korszellem, elfogadás utáni vágy, társaság utáni vágy, egy csomó minden, ami egy ifjú ember életét terheli. Hogyan tarthatja egy ifjú ember az életútját tisztán, úgyhogy megtartja igédet? A legnagyobb vágyam, az egyik legnagyobb vágyam, hogy megtanítsam a gyermekeimet arra, hogy Isten igébe legyenek. Mert egy olyan dolgot adok át azzal, hogy meg tudják tartani magukat Isten akaratában. Manapság szinte talány nekem, hogy hogy fog tudni egy fiatal Istennek élni, és annyira jól látni, amit Isten végez az ifiben nálunk. És látom, hogy Norbi sem csinál más, csak Isten igéjét adja nekik. Tek tanítja őket arra, hogy Isten igéjébe kapaszkodjanak. Mert Isten igében ott van a bölcsesség, egy fiatal, a korát meghazudtoló bölcsességre tehet szert Isten igéjéből. Isten igéje meg tudja őt óvni, tudja őt vezetni a kísértések idején, erőt tud adni. És az a furcsa dolog, hogy manapság, de valószínűleg ez mindig is így volt, hogy az ifjú korban ki tudnak alakulni olyan bűnös szokások, amik az idővel, mintha belevésődnének az embernek az életébe, amit utána nagyon-nagyon nehéz megtörni. Szenvedélyek, amik végig kísérnek egy embert az egész életén azért, mert ifjú korában nem járt bölcsen. Mennyire szükségünk van arra, hogy megtanítsuk a fiatalokat Isten igéjéhez menni. A saját gyermekeinket, vagy a körülöttünk lévő fiatalokat. Ha valaki lelki emberré válik, az nem az idő függvénye, az nem korral érkezik, hogy hát én már 10 éve keresztény vagyok, most már érett vagyok. Nem, a lelkiség, az érettség az abból fakad, hogy valaki Istennek adja magát, az igéjének adja magát. Jézus mondja azt az ő főpapi imájában, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Egy embert Isten igéje szentel meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ahogy mondtam az előbb, hogy a Bibliának az életünk könyvévé kell válnia. Hogy úgy olvassuk Isten igéjét, amivel keressük, hogy aznap hogyan éljünk. Hogy keressük Isten akaratát az ő igéjében. Ez a könyv távol tud minket tartani a bűntől. Ezt mondja a példabeszédek 2:10. A bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelkedet. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől. Mindez Isten igéjében ott van. Gondoljátok el, hogy Jézus is volt tínédzser. Ő is átélte ezt az időszakot. És ő is tapasztalta a tínédzser, vagy az ifjúság korának kísértéseit. És mi az, ami őt megállít, amiben ő megállhatott? Ugyanaz, amit nekünk ad segítségként. Az Isten igéje. Teljes szívből kereslek téged, 10. vers. Ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Teljes szívből kereslek téged. Ez egy jó vágy, meg egy jó ima. Nem tudom, hallottál-e már így, hogy te magad imádkoztál-e így, hogy Uram, én teljes szívből kereslek. Most az egész életemet átadom. Én ma már nem annyira szeretem az ilyen imákat. Sem elmondani, sem hallani. Mert egy kicsit naívnak gondolom, hogyha valaki azt mondja, hogy én mától kezdve már csak neked élek. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk egy adott pontján az életünknek eldönteni, hogy az életünk hátralévő részét mivel töltjük. De egy adott élethelyzetben azt a helyzetet oda tudjuk adni Istennek, vagy azt az egy napot, amikor aznap élünk, azt oda tudjuk adni Istennek. Ezért mondta Jézus, hogy vegyetek egy napot egyszerre, minden napnak megvan a maga baja, azt az egyet ad oda Istennek. Én a mai nap teljes szívvel kereslek téged. A mai nap a te igédet elrejtem a szívembe. A szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Észrevetted már, hogy mennyiszer küzdünk a rossz ellenséggel? Amikor látunk magunkban egy bűnös szokást, és harcolunk az ellen, hogy megtörjük. De érdekes, hogy Isten igéje nem erre tanít minket, hanem azt szoktat le a bűnről, hogy elkezdünk a lelki dolgokkal foglalkozni. Nem az az életünk elhívása, hogy dolgokat folyamatosan megtagadjunk, hanem az, hogy elkezdjünk olyan dolgokkal foglalkozni, amit Isten szán nekünk. Ezt a Galata levél magyarázza el, az 5:16 azt mondja, hogy testvéreim, intellektiteket, hogy a test cselekedeteit ne teljesítsétek, a lélek szerint éljetek. Én akkor nem fogom a test cselekedeteit tenni, hogyha lélek szerint élek. Nem az a feladatom, hogy a testemet mindenképpen mindenben megsanyargassam. Persze, erről Pál is beszél, így van, de úgy tudom megtartani magamat a bűntől, hogy odadom magam a lélek dolgainak. Ahogy itt a Zsoltár is mondja, hogy elrejtem Isten igéjét a szívembe, hogy ne vétkezzem ellened. Beteszem Isten igéjét a szívembe, és azon gondolkodom, és ez távol fog tartani engem a bűntől. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja a szád minden döntését. Érdekes ez a vers, nem? Ajkam felsorolja a szád minden döntését. Én azt gondolom, hogy van valami ereje annak, amikor hangosan kimondjuk Isten igéjét. Nem csak gondolkodunk róla, nem csak hallgatjuk, hanem hangosan kimondjuk. Az ajkunk felsorolja Isten rendelkezéseit, minden döntését. Amikor beszélgetünk egymással Isten igéjéről, ami például kedden gyönyörűen működik, amikor megbeszéljük, hogy Isten igéje mit jelent, kimondjuk a szánkkal Isten igéjét, abban valami különleges erő van, olyan nagy áldás, ahogy Tamás is mondja nekem. Hogyan tarthatja tisztán az ifjú, vagy bárki az életét Istennek, úgyhogy megtartja igédet? Na, a harmadik rész, a 17. verstől, ez a héber gimel betűnek van szentelve, minden sor így kezdődik. És olvasom nektek ezt a részt. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a törvényed. Jövövény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Örlődik lelkem, mert vágyadik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataitól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Ez a rész újra Isten igéről szól, de a szövegkörnyezet az az élet próbái. Hogy hogyan élünk Isten igéjével az élet próbái között. Bánj jól szolgáddal, 17. vers, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Ez egy tök jó kérés. Azt mondja a Zsoltár író, de elég bátor, gondol le, azt mondja, hogy bánj jól velem, hogy megtarthassam a te igédet. Bánj velem úgy, hogy megmaradhassak abban, amit parancsolsz nekem. Mit kér tulajdonképpen? Egy olyan fajta áldást kér, azért kér áldást Istentől, hogy engedelmes életet élhessen. Ez egy tök jó dolog, gondold el. Észreveszem saját magamon viszont, hogy hányszor kérek öncélú dolgokat. Hogy hányszor kérek olyan áldást Istentől, ami csak a kényelmemet szolgálja, hogy beteg vagyok, kérlek gyógyíts meg. Persze, ez önmagában jó kérés, de mennyivel jobb kérés úgy kérni áldást, hogy az visszahújjon Istenre, hogy Uram, azért áldj meg, hogy én neked élhessek. Azért gyógyíts meg, hogy utána még elmehessek ahhoz az emberhez, hogy oda tehessen magam a szolgálatba, hogy használhass engem újra. Vagy hogy azért segíts erre a munkahelyre, hogy azok az emberek is hallják az evangéliumot. És nem csak öncélú áldásokat kérek, hanem azért kérek áldást, hogy Istennek élhessek. Bánj jó szolgáddal, és én megtartom igédet. Ez nagyon tetszik nekem. De érdekes, hogy miközben kéri ezeket ez a Zsoltár író, valami nagy nehézség, valami nagy nyomás ott van az életében, és erről beszél itt a későbbi versekben. Az volt a vágy benne, hogy ebben a nehéz helyzetben Isten segítsen neki, segítsen a Zsoltár írónak, hogy Istennek élhessen. És nem csak túlélhessen, hanem a szó legmélyebb értelmében Istennek élhessen. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Nyisd föl a szemem. Ez egy szuper jó kérés minden alkalommal, amikor Isten igéhez jövünk. Uram, nyisd föl a szemem, hogy láthassam, hogy milyen gyönyörű az, amit te ide írtál. Azt mondja a Biblia, hogy a testi ember nem láthatja Isten dolgait, föl sem foghatja, azt csak a lelki emberek érthetik. Mennyire szükségünk van arra, hogy Isten az ő igéjét kijelentse nekünk, hogy érthessük, hogy kinyissa a szemeinket, hogy láthassuk, hogy mi van odaírva. Minden lelki belátás és értelem oda fentről tőle származik, Jézus Krisztustól. Ez a szó, amit itt mond a Biblia, hogy nyisd föl szemem, Ez ugyanaz a szó, amit a Bálámról szóló történetben használ az Ószövetség. Amikor ment Bálám az ő Szamarán, és azt mondja az ige, hogy lehullott a lepel a Szamár szeméről, és meglátta azt az angyalt, aki ott áll előtte. És mennyire szükségünk van, hogy Isten ezt velünk is megcsinálja, hogy így levegye a leplet így a szemünkről, hogy láthassuk mindazt, amit az Isten elénk tett. Gondolj csak el, hogy mennyi kincs van még, amit felfedezhetünk a Bibliában. Hogy mekkora kincses tára ez Istennek, és milyen keveset látunk még most. Uram, nyisd fel a szemünket, kérlek. Nyisd fel a szemünket. Azoknak járnak ezek a kincsek, akik kérdeznek. Emlékeztek, amikor Jézus példázatokat mondott, az emberek sokszor csak néztek, hogy minden szavát értek Jézusnak, mert a maga a példázat nem volt bonyolult, de mégse értettek semmit abból, hogy ezt miért mondta el. És voltak néhányan, néha a tanítványok elég félénken, de megkérdezték Jézust, hogy Jézus megtennéd, hogy elmondott, hogy mit jelent ez a példázat. És Jézus sosem utasította vissza ezt a kérést. Néha megfedte őket, hogy még mindig nem értitek, de aztán elmondta, hogy mit jelent. És annyira jó kérés ez az Úrtól, hogy Uram, kérlek, nyisd fel a szemem, magyarázd el, hogy mit jelent ez. Azoknak jár a magyarázat, akik kérdeznek. Akik ezt kérik. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Örlődik a lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. A Zsoltár író, amikor írta ezt a részt, ugye mondom, hogy valami nagy nehézségben volt, de közben, ahogy írja, azt írja, hogy jövevény vagyok a földön. Nem igazán találta meg itt az otthonát. Érezted magad már így? Hogy így, mintha ez a föld nem nyújtana otthont nekünk. Nekünk egy olyan üzenetre van szükségünk, ami arról a helyről származik, ami a valódi otthonunk, a mennyből. Isten igéje ez az üzenet. És azt mondja itt, hogy jövevény vagyok a földön. Én nem úgy képzelem el, hogy itt egy pusztában baragoló emberről van szó, aki Isten igéje után sóvárog, hanem egy olyan ember iránt, aki ott élt a közösségben, ott élt a városban, ott élt más emberek között, de azt mondja, hogy Uram, ez a világ nem az én otthonom, nekem a menny az otthonom. És a te igédre van szükségem. Hogyha nem Isten igével töltjük meg a gondolatainkat, akkor valami más fogja megtölteni a gondolatainkat. Nekünk egy olyan üzenetre van szükségünk, ami onnan való, ami a valódi otthonunk, a mennyből. Mondja az Jakab levele, hogy van egy emberi bölcsesség, meg van egy mennyei bölcsesség. Az egyik káros, a másik pedig mindennek felett való áldást hoz. A mennyei bölcsesség, ami Isten igéjéből való, Isten szavából. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataitól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Itt beszél olyan emberekről, akik fittyet hánynak Isten igéjére. Hát vannak körülöttünk ilyenek bőven. És a többség ilyen. És azt mondja a Zsoltár író, hogy Uram, te fogod őket megdorgálni. Ők az, akik rosszul járnak. Néha olyan helyzet tud kialakulni, amikor úgy tűnik, hogy azok élnek jobban, azok járnak jól, akik nem Isten igé szerint járnak. Nem Isten igével foglalkoznak, nem, hogy hát ők harácsolnak, csalnak, lopnak, és nekik több jut. Hát ők nem Isten igéjét szeretnék megtartani. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten ezeket az embereket mindig megdorgálja. Gondoljatok a következő példákra. Mi lett Káinnal, aki nem törődött Isten szavával? Mi lett a Fáraóval, aki megkeményítette Isten, aki megkeményítette a szívét Isten üzenetével szemben? Mi történt Hámánnal? Mi történt Heródessel? Gyalázat lett az ő útjuknak a vége, de a miénk nem. Lehet, hogy néha most küzdelem Isten igéje szerint élni, de a mi életünk dicsőségben ér véget. Mit tegyünk akkor, amikor gúnyolnak, amikor támadnak, amikor megvetnek minket Isten igéje miatt, vagy az miatt, hogy keresztények vagyunk? Itt a zsoltáríró a legjobb dolgot teszi. Imádkozik megoldásért, és azt mondja, hogy Uram, te bánjál ezzel. Nem ő hadakozik, hanem azt mondja, hogy Uram, te fordítsd vissza rájuk a gyalázatot, te bánjál ezzel. És a másik dolog, amit tesz, nem csak megoldásért imádkozik, hanem a saját szívéért. Azt mondja, hogy Uram, add, hogy én mindeközben ne feledkezzem meg a rendelkezéseidről. Egyre inkább erősödik bennem az a felismerés, hogy minden fajta támadás és kísértés legsúlyosabb vonatkozása az, amikor a szívünket támadja valami. Hogyha bármi kísértés támad engem, valaki gúnyol, ebben van egy nagyon alattomos méreg, az, ami a szívemet célozza. Hogy az én szívem ne legyen puha, hanem vagy megkeseredjek, vagy haragudjak, vagy irigykedjek. Mert ha a szívem nem puha, akkor nem tudja befogadni Isten igéjét. És igazából azzal vonom magamra a súlyos terhet. Észreveszed azokat a támadásokat, ami a saját szíved ellen hat. Hogy valami meg akarja keményíteni a szívedet valakivel szemben. Hogy be akar költözni a keserűség, a harad, az indulat valakivel szemben. Én azt gondolom, hogy ilyenekkel szemben imádkoznunk kell a saját szívünkért. Ahogy itt a zsoltáríró mondja, hogy Uram, add, hogy ne feledkezzem el a te rendelkezéseidről. Jézus azt mondta, hogy szeressük az ellenségeinket. Azt mondta, hogy ne engedd a keserűség gyökerét felnövekedni, hanem a kegyelem által erősödik meg a szív. Ne engedd a saját szívedet megkeményedni. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy minden drága kincsetnél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. A próbák között ez egy nagyon jó ima. Uram, segíts a szívemet tisztán tartani. A negyedik rész, és itt fogjuk abba hagyni, azt mondja, 25. verstől, ez a Dalet Héber betűnek van szentelve, ez a negyedik az ABC-jükben. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt. Épp erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseid magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj megszégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Ez a rész arról szól, hogy Isten igéje megelevenít. Az egyik kedvenc igeversem ez, itt a 25-ös. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg az igéddel. Azért az egyik kedvencem, mert már annyiszor átéltem, hogy Isten ezt megteszi. Amikor az életem úgy érzem, hogy a porhoz tapad, amikor élettelennek érzem magam, az utca porában érzem magam, amikor egy bűn úgy érzem, hogy terhel, vagy valami egyszerűen nyomás alatt tart, Uram, az életem a porhoz tapad, kérlek, eleveníts meg a te igéddel. És Isten igéje ezt megteszi. Amikor odafordulok Isten igéjéhez, és újra megtölt élettel, azt mondja Jézus a saját beszédeiről, hogy az én szavam élet és lélek. Amikor meggyújtotta Isten a porból Ádámot, akkor csak egy élettelen massza volt mindaddig, amíg Isten bele nem lehelte az ő életét Ádámba. És azt mondja az Úr a saját igéjéről, hogy minden egyes szó Isten ihlette, ami ebbe a könyvbe le van írva, azt ő lehelte ki, az ő szájából származik. Azért, hogy életet jelentsen nekünk, hogy megjobbítson, hogy felkészítsen, és minden cselekedetre alkalmassá tegye Isten emberét. Amikor úgy érzed te is, hogy lent vagy a porban, akkor nyisd ki Isten igéjét, és várd Isten igéjétől azt, hogy megelevenítsem. Uram, az életem a porhoz tapad, eleveníts meg a te igéddel. Ez egy lelki ébredés, ez az a szó, amikor ébredésért imádkozunk, ez jelenti, hogy megelevenít, hogy életre hoz. És imádkozhatunk így a saját lelkünkért. Uram, hozz ébredést a mi lelkünkbe. És hogyan jön ez el? A te igéd által. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre, 26. vers. Értesd meg velem utasításai célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Taníts, értesd meg velem. Így kéri a zsoltáríró. Figyelj meg a... ahogy írja ezt a zsoltáros, felismer valami nagyon fontos szükségletét. Azt mondja, hogy értesd meg velem, utasításait, célját. Adj nekem olyan értelmet, amire szükségem van, hogy neked éljek. Ez nem egy emberi értelem. Nem az kell, hogy valaki okos legyen, hogy Istennek élhessen. Hanem azt mondja, és ez nagyon tetszik nekem, azt mondja, értesd meg velem a te utasításaid célját. Egy dolog ismerni Isten szavát, és egy dolog érteni Isten utasításainak a célját. Az nem ugyanaz a kettő. Azt mondja az ige, a Zsoltárok könyve egy másik helyen, hogy Isten megmutatta az ő útja, megmutatta az ő szándékait a népének, de Mózesnek megmutatta az ő útjait. Megmutatta, hogy Isten milyen utakon jár, hogy mik az ő céljai. És ezért imádkozik itt a Zsoltár író, Uram, adj nekem értelmet, hogy megtudjam, hogy mik a dolgaid, hogy mi a célja a te rendelkezéseinek, hogy mi a célja az életed, mi a célja Istennek az én életemben. Vannak olyan emberek, akik bámulatosan sok dolgot tudnak a világ működéséről, de nem tudják, hogy mire van az ő életük, mi a célja az ő életüknek. Hihetetlen gépeket tud az ember megalkotni, az emberi értelme bámulatos dolgokra képes, de nagyon kevés ember ismeri azt, hogy mi az élete célja. És mi hívők tudhatjuk, hogy mi az elhívásunk, hogy miért vagyunk itt a Földön. Ezért imádkozik, ezért az értelemért imádkozik. Mutasd meg nekem, hogy mi a te rendelkezéseid célja. Hogy mi az életem célja. Én nem akarok célt tévesztett ember lenni. Én szeretném elérni a célt, amiért futok. Pál apostol így szól, én elvégeztem a futásomat, célba értem. Megkaptam az életem koronáját. Egy ember, aki célba ért. Mennyire jó lenne ezt elmondani a saját életünk végén, nem? Kérhetjük Istent, Uram, taníts meg a te rendelkezéseid céljára. Nem tudok aludni a bánattól, erősíts meg engem igéddel. Amikor a bánat felemészt, amikor nem tudsz aludni a fekhelyeden, kapd elő a Bibliát. Figyeld meg, hogy az ördög egyből engedi, hogy visszaaludj. Nem, gyorsan vissza fogsz aludni. Vagy ha nem, akkor is épülsz Isten igéje által. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Ha ez Dávid írta ezt a zsoltárt, amit csak jól sejtünk, hogy ő volt, a Dávid életéből tudjuk, hogy őt időnként megkísértette a hazugság szele. Ki volt téve ennek a fajta kísértésnek, hogy bizonyos dolgokat úgy oldjon meg, hogy hazudik. Ezt tette Betsabéval kapcsolatban, vagy amikor Saul elől menekült, többször tette ezt. De azért imádkozik itt a zsoltár író, hogy Uram, tarts meg engem a hazugok útjától. Védj meg attól, hogy rálépjek erre az útra, amin a hazugok járnak. De hogyan? Úgyhogy ajándékozz meg engem kegyelmesen a törvényeddel. Isten igéje az, ami konkrétan segít az egyes kísértésekkel szemben. Én egy időben észrevettem azt, hogy mennyire haragvó vagyok. Voltak helyzetek, amikben újra és újra annyira feszülten haragvó lettem, hogy elcsodálkoztam saját magamon, és ostobaságokat csináltam. És arra jutottam, hogy szükségem a segítségre. Kiírtam azokat az igeverseket a példabeszédek könyvéből, amik a haraggal kapcsolatosak. Nagyon sok van ilyen. És kiírtam egy A4-es lapra, és kitettem az irodának a falára. És majdnem minden nap, oda tettem, hogy könnyen láthassam, majdnem minden nap elolvastam ezeket az igeverseket. És Isten igéje átformálta a gondolkodásomat. És lassan, nem egyik napra a másikra, de lassan kikoptatta belőlem a haragot. Nem tudom, hogy hogy csináltam, de azt tudom, hogy Isten igéje volt az, ami megváltoztatott. Nem tudom, hogy mik azok a kísértések, amikkel te küzdesz. Lehet, hogy az a harag, lehet, hogy az a melankólia, lehet, hogy az az elcsüggedés, lehet, hogy az a féltékenység, irítség, mit tudom én. De minden egyes konkrét problémával szemben állíthatunk igeverseket. Ahogy itt Dávid azt mondja, hogy nekem a hazugság útja nehéz. Erősíts meg a te igédben. Mi a te területed? Mi az, amivel kapcsolatban lehet, hogy neked kéne kiírni azokat az igeverseket, és oda tenni a szemed elé, ahogy mondja itt a Zsoltáros. Azt mondja, hogy döntéseidet magam előtt tartom. Nézd meg a 30. verset. Ott tartom magam előtt ezeket a rendelkezéseket. És ezek átírják a gondolkodásunkat. Mi a te próbád? Mi a te kísértésed? Keresd ki azokat az igeverseket, amik ezzel foglalkoznak. És megtart Isten. Egy idő után átformál. Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Ez a rész azzal kezdődött, hogy életem a porhoz tapad. Úgy ér véget ez a rész, hogy Uram, én a rendelkezéseid útján járok. Itt szeretném, hogyha befejeznénk ezt a Zsoltárt, majd folytatjuk a következő alkalommal. De ha te lent érzed magad a porban, akkor Isten igéje az, ami föl tud újra emelni, hogy járj. És erőt ad ahhoz, hogy folytasd. És ez még csak az első 4 rész volt a 22-ből. Ez egy kincstár, ez a 119. Zsoltár. És egy évig lehetnénk itt, nem leszünk, de annyira sok minden van benne. Nem tudom, hogy mennyire közel tartod magadhoz most Isten igéjé, de szeretném, hogyha ez a Zsoltár újra kedvet adna neked, újra visszahívna téged Isten igéjéhez. Én emlékszem, amikor lementem Vajtára, én már egy ideje jártam a Golgotába, és ugye megtanultam ott, hogy a Bibliát azt sorban tanulmányozzuk. De valahogy addig nem jutottam el, hogy én magam olvassam Isten igéjét sorba. És akkor lejutottam Vajtára az építkezésre, 3 hónapig terveztem ott lenni. Úgy gondoltam, hogy hát a Zsoltárok könyvét azt így elolvasom, és utána megyek haza. És ugye egy idő után minden nap, ahogy olvastam a Zsoltárok könyvét, elértem a végére, és én még mindig Vajtán voltam, megvontam a vállam, mit lehet ezzel tenni, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, meddig leszek itt, elkezdem előről olvasni. És elkezdtem az első laptól, életemben először Isten igéjét olvasni, és sorban haladtam. Rengeteg dolgot nem értettem akkor még, de volt ott pár ember, akiktől mindig megkérdeztem, hogy szerintetek mit jelent, mindig beszélgettünk róla, és azon kaptam magam, hogy Isten teljesen átformálta az életemet. Vajtán akkoriban nem volt semmi, amivel lehetett foglalkozni, most se sok a Biblián kívül. Ott nem lehet mással szórakozni. De Isten igéje annyira közel jött hozzám. Isten igéjét megragadtam így, és Isten igéje megragadt engem. És hogy van egy ígéret, ami mindannyiunk életére igaz, azt mondja a Biblia, hogy ő elküldi az ő igéjét, és az ő igéje nem tér vissza a dolga végezetlenül. Hogyha szeretnéd, hogy Isten munkája újra fölpörögjön az életedben, akkor engedd magadhoz közel Isten igéjét. Akkor kezd el olvasni Isten igéjét, akár naponta. Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy Isten igéje közel legyen hozzánk. És mindazokról, amiről itt a Zsoltár író beszélt, az megvalósul bennünk. Hihetetlen áldást kaptunk, hogy ma ez a könyv, Isten szava itt lehet a kezünkben. És ugyanaz, mint évszázadokon keresztül. Uram, változtass meg az életünket a te igéddel. Minden szó valami Isten szájából származik. Imádkozzunk, és nyugodtan ti is adjatok hálát, hogyha volt konkrétan egy olyan kérés, ami közel került most hozzád, akár tisztaságért való imádság, akár értelemért való imádság, akár azért, hogy egy konkrét kísértéssel szemben Isten megerősítsen, akkor nyugodtan kérd most. Nyugodtan kérd, és akkor együtt mondunk rá áment, és én lezárom az imánkat majd a végén.